ható.
Korpuszné Szedmájer Beáta terapeutával és saját mesetrénerrel Hudák Viktor beszélget.
Korpuszné Szedmájer Beáta, magyar-olasz szakon végzett középiskolai tanár, fordító, innovatív, transpersonális pszichológiai terapeuta és saját mesetréner. Kedves Bea, meséld el nekem, mit csinál egy saját mesetréner?
Egy saját mesetréner úgy segít embereknek, hogy összehívja őket, levezeti azt, hogy hogy kell megírni egy olyan mesét, ami a mi saját mesénk most születik éppen, de olyan, mintha egy magyar népmese vagy egy klasszikus mese lenne. Tehát ugyanúgy az elején van valami helyzet, ami miatt a hősnek útnak kell indulni, mindenféle kalandokba keveredik, és a végén valami lesz. És ez a mese, mivel ez egy kisfilm a lelkünk éppen aktuális történéseiről, egy kiváló alapanyag ahhoz, hogy megmutassa, hogy éppen mi zajlik bennünk. És akkor ezeken a csoportokon ezzel dolgozunk, hogy megszületnek ezek a mesék, és akkor kiválasztunk belőlük egy-egy kulcs jelenetet, és úgynevezett meseállítással felállítjuk, és át lehet élni, hogy ez milyen, és ott lehet benne javítani. És én azért vagyok ebben nagyon-nagyon lelkes, most már több mint 15 éve, mert nekem ez fordította meg az életemet. Ugyanis ennek a saját mese módszernek az alapja egy olasz módszeren alapszik, egy olasz pszichoterapeuta, dr. Paula Sant'Agostino találta ki, és én az ő tanítványaként alkalmazom, illetve fejlesztettük tovább a férjemmel. A transpersonális terapeutaságot már azért tanultam meg, hogy a meséknek egy akadémikus alapot is, egy pszichológiai alapot is találjak. Igazából ez a transpersonális pszichológia, ez jobbára azzal foglalkozik, hogy hogyan hozhatjuk ki az életünkből a legjobbat. Tehát nem betegséget, lelki betegségeket gyógyít, hanem arra megy rá, hogy a hétköznapi ember a hétköznapi problémáival hogy boldogulhat úgy, hogy a lehető legtöbbet hozza ki abból az életből, ami neki adatott. A talentumaiból, a lehetőségeiből.
Nekem ez úgy jön át, hogy olyan rossz sémákat gyógyítasz, amiket az ember a napi rutinjában használ.
Így van.
Ezek hogyan kerülnek át egy mesébe?
Jung hozta be a köztudatba azt, hogy igazából a mesék szereplői és a mesebeli események, azok olyan ősképeken alapulnak, olyan és azokból fakadó szimbólumokon, amelyek minden emberben ott vannak. És hogy a mesék igazából az etalon. Tehát egy mesehős az mutatja nekünk az utat, hogy mifelé érdemes menni, hogy milyen hibákat követhetünk el, de azok, hogy azoknak mi a következmény, és azok hogyan javíthatók. És amikor megírunk egy saját mesét, mivel ezek a királyok, királyfik, sárkányok, boszorkányok mind ott vannak bennünk, már csak az, hogy éppen ők most a lelkünkben hogyan viselkednek, egy képet adnak arról, hogy ahhoz képest mi van bennünk, mint amit egy klasszikus mese mutatna. És nem véletlen az, hogy a mesékben a sárkányt meg kellett, mind a hét fejét le kell vágni. Ami nem azt jelenti, hogy én most egy gyilkos vagyok, hanem a sárkány képviseli szimbolikusan mindazokat az életellenes, önhazugságokra épülő, ártalmas dolgokat, amiket akár sémaként, mintaként alkalmazunk a saját életünkben, és ezzel tesszük boldogtalanná magunkat.
Hogy tudjuk úgy felállítani ezt a saját mesetörténetünket, hogy ne hazudjunk magunknak?
A mese nem hazudik. Ez a legszebb benne. Ezeken a csoportokon úgy születnek meg a mesék, hogy nem gondolkodik az ember. Tehát az az instrukció, hogy ne legyen a mesével semmi célod, ne adj neki címet, ne akard a saját életedet elmesélni, se az, hogy aktuálisan miben vagy, hanem csak egy ilyen nyugodt, relaxált állapotban képzelj el egy mesehőst, aki egy ember, tehát nem egy hétpöttyös katicabogár, meg nem egy sánta róka, hanem egy ember, aki olyan helyzetbe került, hogy valamilyen okból, vagy valamilyen céllal, ott, ahol addig élt, onnan el kell indulnia. És innentől kezdve csukott szemmel elindul egy mozi. És nekünk ezt a mozit csak végig kell nézni, és utána gondolkodás nélkül leírni. És minden meseíró megdöbben, hogy na ez. Először mindenki megijed, hogy jaj, hát én ilyet nem tudok, de most már több ezer hanem 10 000 eset bizonyítja, hogy mindenkinek jön valamilyen kép, és rossz mese nincsen, és amikor ezt leírjuk, akkor mi döbbenünk meg a legjobban, tehát nem tudjuk befolyásolni.
Kell ehhez akkor egy kis bátorság is, hogy ezt leírjuk, hogy szembenézzünk ezekkel a dolgokkal?
Kell hozzá bátorság, de ez a módszer pont annyiban is nagyon emberbarát, hogy úgy mondjam, hogy sokkal könnyebb a mesealakokon, a boszorkányokon, sárkányokon keresztül megvívni a saját lelki küzdelmeinket, mint hogyha ott az arcunkban mondják, hogy apa komplexus, vagy kisebbségi érzés, vagy tehát bármilyen lelki katyvasz, amiben éppen vagyunk. Mert azzal, hogy én legyőzöm a sárkányt, vagy túljárok a boszorkány eszén, azzal úgy oldom a saját lelki feszültségeimet, meg a lelki blokkjaimat, hogy nem kellett ott azzal közvetlenül szembenéznem. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon hatékony módszer. Amikor én ezzel Olaszországban találkoztam először, akkor azzal kezdte a Paula, professzorasszony, hogy meg fogjuk látni, ami neki már több évtizedes tapasztalata, hogy azzal, hogy megírunk egy mesét, egy nagyon hatékony és sokszor egy több éves pszichoterápiát is akár helyettesítő dologról van szó, mert azonnal kijön, hogy mi van. Tehát amikor megírunk egy mesét, akkor a tudatalattinkból, tudattalamból jön fel az a dolog, ami belső lelkileg éppen aggaszt, gyötör, elakaszt. És hogy feljött, és fölállítjuk, és átélhetjük, és javíthatunk rajta, anélkül, hogy szembesülnék én a konkrét életeseményeinkkel éppen akkor. Ha meglépünk a mesében valamit, akkor az a hétköznapi életünkre is hatással van. Tehát én, amikor 2010-ben rájöttem, hogy én a mesékkel szeretnék foglalkozni, és mit ad Isten, hazamentem, és láttam, hogy teljesen öntudatlanul már egy csomó ezzel kapcsolatos könyv ott sorakozik a polcomon, mert ilyen nagy könyvvásárló vagyok. Gondoltam, hogy akkor én ebbe szeretném beleásni magam, és Magyarországon akkor éppen voltak meseképzések, de egyrészt nagyon nehezen lehetett rá bekerülni. Tehát mondták, hogy majd talán egy év múlva bekerülök. Én meg, ha valamit így akarok, akkor azt azonnal akarom. És beírtam olaszul a számítógépbe, hogy meseterápia, és kidobta ezt a lehetőséget 2 hónap múlva Milánóban, és egy olyan program leírás, ami nagyonnal fellelkesített, és amiről még addig nem hallottam, mert itt általában a meseterápiák többsége az a kész mesékkel dolgozik. Tehát ha elmegyek, elmondom, hogy párkapcsolati problémám van, vagy munkahelyi problémám, vagy akármilyen gondom, bajom van, akkor mondják, hogy akkor neked szerintünk ez a mese lenne jó, és akkor dolgozzunk azzal. Nagyon jó módszer az is, rengeteg mindent ki lehet belőle hozni, de ez nagyon fölkeltette az érdeklődésemet, hogy hát az a mese, amit én írok, az tényleg az én legaktuálisabb dolgaimról szól. És ráadásul olaszul kellett ott írni a mesét, és néztem, hogy na, ez honnan jött.
Volt olyan rendkívüli véletlen, amit nem meséltél el, és az egyik mindenképpen ide vezetett, vagy több is akár, ami ide vezetett ahhoz a pályához, amit választottál?
Igen.
És mi volt az?
Hát ugye ez nagyon fontos, hogy mondtam neked, hogy ez egy olasz módszer. Tehát sose kerültem volna Olaszországba, hogyha nem tudok, főleg nem egy tanfolyamra, hogyha nem tudok olaszul, de most nekem eszembe nem jutott olaszul tanulni. Már általános iskolás koromban jártam angol órára, és amikor eljött a gimnáziumi felvételi ideje, gondoltam, hogy de jó, akkor én már előnybe leszek, megyek angolra, és szépen angolul tanulok. Csak hogy, micsoda véletlen, aki engem felvételiztetett, az tudta, hogy én már tanultam angolul. Ugyanis mit ad Isten, annál a néninél tanultam angolul, aki én annak idején ő is. És összeértek a szálak. És mondta, hogy te már tanulsz angolul, miért akarod a nulláról kezdeni? Miért nem jössz inkább olaszra? És mondtam, hogy jó, akkor jövök olaszra. Így kerültem olasz tagozatra, és ő lett az osztályfőnököm. És én annyira megszerettem őt, ilyen második anyukámnak tekintettem, hogy utána már még ilyen elég. Én úgy szerettem élni, de nem döntöttem el még érettségikor, fogalmam se volt, hogy mi akarok lenni. csak tudtam, hogy olaszsal valami. És ezért felvételiztem olaszra, de mit ad Isten, nem vettek föl Budapestre, csak Szegedre. És Szegeden rengeteg olyat kaptam a társaimtól, az élettől, a tanáraimtól, amit hogyha itt nem mozdulok ki a komfortzónámból, és a családban maradok, akkor biztos, hogy nem tudom megélni. Ott kaptam például, nekem nem jutott eszembe az, hogy én most már jól tudok olaszul, akkor legyek tanár, hanem egyszer csak megkocogtatta egy évfolyamtársam, egy franciásra a vállamat, hogy figyelj, nem akarsz nekünk tanítani egy kis olaszt, a francia után az olyan érdekes lenne. Nem jó. És annyira élveztem az első órát, hogy akkor nem vetettem el az ötletet, de még diploma előtt sem gondoltam ezt végig, hogy akkor én most keresek egy tanári állást. Hanem kellett az, és itt egy másik működésem jön be, ami szintén van ilyen mesehős is, hogyha valamire azt mondják, hogy azt ne csináld, akkor azért is. És ez is egy véletlen volt. Az államvizsgámon, olasz módszertamból föltettek egy félreérthető, és ezért félre is értettem kérdést, hogy hány mondatot kell tudni 14 évesen, vagy második gimnáziumban. És mondtam, hogy hát ha tud 1000 szót, akkor abból akárhány mondatot össze tud tenni. És ez annyira kiverte a biztosítékot a tanárnál, hogy mondta, hogy azt az egyet reméli, hogy én a katedra környékére sem megyek. És akkor mondtam, hogy na hát, ha ő ezt mond, mert ő úgy értette, hogy egy témáról összefüggően, ezt nem tetszett mondani. Hogy abban a pillanatban lementem, hogy ő azt mondta, hogy ne menjek, akkor ezt most már azért is kipróbálom. És életem egyik legjobb döntése volt. Tehát tanár lettem. És ott is a mesék, tehát készítettem föl a gyerekeket, ilyen mindenféle színjátszó, meg olasz verseny, meg nem, ott is hoztam a meséket már. És az is egy véletlen volt, hogy kikerültem Olaszországba. Azt se terveztem én el, hogy akkor én most olaszul szeretnék valamit a mesékről tanulni. Hanem amikor közölték velem, hogy másfél év múlva talán bejutok itt Magyarországon egy valamilyen meseképzésre, akkor azt mondtam, hogy hát én nem ez a mesehős vagyok, és akkor hopp, rákerestem.
Van nekem egy olyan infóm, hogy te is írtál mesét, az első meséd, a mese a meséről. Ez így van?
Így.
Miről szól?
A mese a meséről arról szól, annak már a keret története is érdekes. Másodikos gimnazista korom van. Azt a házi feladatot kaptuk, hogy írjunk egy mesét. És 16 évesen a gyerekeket nem érdekli a mese. Tehát az gyerekkorban olyan maximum 11 éves korig, és utána majd felnőttként, mert 11-től 18-ig az pont az a kor, amikor na, engem senki ne nézzen gyereknek. És nagyon mérges voltam, hogy miért kell ilyen házi feladatot teljesíteni, de tudtam, hogy egyest kapok, azt meg nem akartam. És megvan az az érzés és az a jelenet, hogy utolsó nap ülök az ágyam szélén, és tudom, hogy meg kell írni egy mesét, és most mit csináljak. És elővettem a füzetemet, meg a tollamat, és elkezdett írni. Nagyon érdekes tapasztalat volt. Elkezdett írni a tollam. Volt egyszer egy öreg mese, aki maga, már érezte, hogy ki fog halni a köztudatból, és ezért magához hivatta a három fiát, és útjára bocsátotta őket, hogy menjetek és terjedjetek a világban. És akkor mentek, és mindenféle kalandokon keresztül, hogy át akarták írni őket, meg akarták semmisíteni, mindenféle kalandok voltak, és a végén három felé, három ember tarsolyában elmentek és terjednek a világban. Ezután megjelent az iskola újságban, ez még önmagában nem olyan nagyon érdekes, bár jól esett, sőt, még az 5. sebesség című rádióadásban is felolvasták valamiért, hogy most néhány éve ez az iskola újság a kezembe került, és most, hogy már értek a mesékhez, meg értem a meséket, döbbenten láttam, hogy ebbe benne volt az, hogy én a mesékkel fogok foglalkozni. Tehát már 16 éves koromban ott volt, hogy az a dolgom, hogy terjedjenek a mesék és a mesével kapcsolatos dolgok.
Ez a gyerekkor?
Ez a gyerekkor. Még visszább menni gyerekkoromban pedig az az élményem van, apukám nekem rengeteget mesélt. Bármikor kértem, ő mesélt. És az az élményem, hogy még szinte olvasni sem tudtam, de amikor ebéd után kénytelen voltam lefeküdni családi kötelező csendes pihenőre, ha nem aludtam, hanem magam mellé készítettem az összes, tehát vagy 10-15 mesekönyvet, és úgy csináltam, azt az élményt akartam magamnak megszerezni, hogy én azt ott a csendes pihenő alatt az összeset kiolvasom. És így olvastam, lapoztam, jó, ezt is kiolvastam. És az az érzés van most meg bennem, hogy Ez azért volt, mert már akkor valahol a lelkem mélyén tudtam, hogy a mesékben az igazság. És a mesékkel foglalkozom, és most már nem csak ösztönösen tudom, hanem tényszerűen tudom, hogy ott az igazság, és igazság alatt azt értem, hogy valamennyi útmutató és morális kapaszkodó az élethez. És ebbe akár Krisztus tanítása is benne vannak. Például nagyon nagy élmény volt, amikor rájöttem, hogy felismertem azt, hogy a szeretet himnuszban, ugye Pál apostol korintusiakhoz írott levelében találta a szeretet himnusz, amikor a szeretetről beszél, akkor igazából a mesehős tulajdonságairól beszél. Azt mondja, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Ha ezt csak egy picit a mesékre vetítjük, vagy a mesehősre, akkor szintisztán láthatjuk, hogy a mesehős az, aki, vegyünk egy példát, arra nem szorul nagyon magyarázatra, hogy nem irigykedik, meg nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. Na, ez már egy érdekesebb aspektus, és ebbe beletartozik az is, hogy egy mesehős mindig tiszteletteljes mindenkivel, még azzal is, aki bántja őt. És ugyanis ezek a tanítások átjönnek, ha tehát gyereknek sokat olvasnak mesét, akkor ez zsigeri szinten megérkezik, és egyszerűen úgy éljük az életünket. Mert ez felnőttként például azt is jelenti, hogy nem viselkedünk bántó, nem az csak az, hogy nem beszélünk csúnyán, vagy nem verjük meg a másikat, hanem azt, hogy tiszteletben tartjuk a másiknak a világát, azt, hogy ő mit gondol, ő milyen, ő mit szeret, mi az, ami... Tehát nem mondok olyat, amiről látom, hogy a másiknak már sok. Ugyanakkor nem is titkolom el, vagy nem megyek alá olyanban, hogy amit én viszont belsőleg úgy érzek, hogy nekem az fontos, és meg kell tennem, és abból nem adok lejjebb, akkor azt valahogy úgy megcsinálom, hogy az a másiknak a köreit ne zavarja. Mondok konkrét példát rá. Például én nem eszem húst, de soha nem fogok senkit elkezdeni győzködni arról, aki ott jó ízűen eszik ott velem egy asztalnál, hogy te hogy képzeled. Viszont azt se fogom hagyni, hogy ő engem ezért megszóljon, vagy erőltesse, hogy de ezt a kis anyukám aranyos néha szoktam mondani, de hát ebbe csak egy tojás van. És én mondom, köszönöm szépen, nem. Anyu, bármit főzhetsz nekem, de ezt nem fogom megenni. De nem kezdem elő győzködni, hogy ő se egyen. Tehát mindenki csinálja szépen úgy, ahogy. Jó, tehát, hogy ezeket egyenként ki lehet bontani, és a saját aktuális életünkre lehet vonatkoztatni, és nagyon-nagyon fontos azt megérteni, hogy bár lehet egy mese több ezer éves, mert a népmesék, klasszikus mesék között nagyon sok olyan van, ami akár 10 000 éves, például Hamupipőke történetének az első írásos emléke, az konkrétan 10 000 évre nyúlik vissza, és mégis megmaradt ugye a történet, csak attól függően, hogy a világban hol és hogyan mesélik, színezik egy picit át, hogy aranycipellő, vagy valami más. Ezek a mai embernek pont ugyanúgy szólnak, mint a több száz, vagy még több évvel ezelőtt élőknek, nekünk itt és most. És éppen ezért, hogyha megnézünk egy klasszikus mesét, vagy egy népmesét, abból is nagyon sok aktuális, és csak nekünk szóló személyes üzenetet ki tudunk bontani. Hát még abból, amit mi írunk meg ezeknek a meséknek a mintájára, mert az meg aztán tényleg is végképp rólunk, és itt és most szól.
Nagyon fontos a gyerekeknek mesélni. Ez ennek ma egy kicsit, mintha kevesebb lenne a létjogosultság. Ez probléma? Vagy ez szerinted ez...
Szerintem ez probléma, és nagyon biztatnám arra a szülőket, hogy nem csak, hogy meséljenek, hanem ha lehet, akkor a klasszikus, tehát a népmeséket és a klasszikus meséket. Azok a lett téteményesei ezeknek a klasszikus morális tanításoknak. Nagyon fontos a meséléskor az, hogy a gyereknek megadjuk a lehetőséget, hogy ő tudja elképzelni. Tehát ezért jó, hogyha nem, még a mesekönyveken belül is nem a képes mesekönyveket, hanem csak hallgassa, és ő képzelje el. Mert például a Piroska és a Farkasban van, aki a farkast egy félelmetes fenavadnak képzeli el, ezt csináltak ilyen kísérletet, hogy mondták a gyerekeknek, hogy rajzolják le a farkast. És voltak ilyen kis incifinci, vicces farkast rajzolt, és volt, aki meg véres szájú, hatalmas, ordas, nagy, félelmetes fenevadat. És nem mindegy, hogy, tehát amit én el tudok képzelni, ami az én lelkemben jön, mint gyerek, azzal meg is tudok küzdeni. De ha leültetem a tévé elé a gyereket, és elé vetítem a félelmetes fenevadat, azzal holott az ő lelkébe a farkas, az csak a kis inci-finci, akkor az nem tudja feldolgozni. Tehát amit a mese hallatán ő átél és megél, azzal van dolga, és azt tudja is a lelke szépen dolgozni. Tehát ez az egyik, hogy a szóbeli mesélés nagyon jó. A másik nagyon fontos, többször jöttek már oda szülők hozzám, hogy de hát ez valamit nem jó ezzel a meséléssel, mert hát ez szörnyű, hát nem lehet a gyerekeknek ilyen véres, rettenetes dolgokat, emberevő szörnyeket, sárkányokat mesélni, mert hát akkor mi lesz vele. És ez egy nagyon-nagyon elterjedt és nagyon erős tévhit, ugyanis a gyerekek nem szó szerint, hanem szimbolikusan. A gyerekek még képekben élnek, és képekben gondolkodnak. Tehát őnekik a mostoha, a boszorkány, a sárkány, az nem az a, vér, a húsvér szörnyeteg, hanem egy olyan szimbólum, amivel neki meg kell küzdenie. Tehát például a boszorkányról vagy a mostoháról azért jó, hogyha hallanak, mert a gyerekek fejlődésének egy természetes velejárója, hogy amikor megszületünk, és anyukánk, jó esetben anyukánk, apukánk ott van, és egy szimbiózisban élünk, és körülöttünk forog a világ, akkor ez néhány hónapos korunktól elkezd azért megváltozni, és szépen fokozatosan leválunk. De ez egy gyerek számára nagyon nehezen feldolgozható, mert nem tudja azt, nem tudja egy gyerek lélek elképzelni, hogy anya rossz is lehet. Már pedig azt éli meg, hogy amikor már olyan korban van, hogy nem azonnal kap enni, vagy nem azonnal jönnek érte, vagy nem azonnal simogatják meg, hogyha baja van, akkor azt éli meg, ez most rossz. És a meséknek a mostohány keresztül tudja utálni, és ezzel kifejezni azt, hogy ez neki milyen rossz, és ezzel már fel is dolgozódik benne. Mert anyára, az édesanyára soha nem fog tudni egy gyerek haragudni. Az egy fontos, hogy egy jó tanács, hogy egészen addig olvassuk ugyanazt a mesét, amíg a gyerek azt kéri. Tehát nem véletlenül kéri ugyanazt, és bármennyire unjuk, olvassuk azt, mert amikor már azt feldolgozta a mese révén, akkor már nem fogja kérni, akkor már megy tovább. És azért mondom, vagy merem ezt mondani, hogy a mese megteszi önállóan a dolgát, mert ezeknek a meséknek jó vége van. Tehát a gyerek át tud menni azon, hogy van rossz a világban, de mindig van, hogyha én megteszem, ami tőlem telik, akkor mindig van segítség, és mindig van boldog vagy sikeres végkifejlet.
Ez egyébként bibliai dolog is.
Pontosan.
Meg kell tenni azt, ami az én dolgom.
Pontosan. Ma reggel mentem valahova, és a kapuba beszélgetett két hölgy, egy harmadikról, és pont egyik mondta másiknak, hogy hát nem lehet rajta segíteni, mert hát ugye hát segíts magadon, és Isten is megsegít, de hát ő nem tesz semmit magáért. Hogy ami rajtam múlik, azt meg kell tenni, és ha én megteszem, akkor a sors, a jóisten a segítségünkre fog sietni. Kérdezted azt, hogy mikor mit érdemes mesélni? Minél korábban kezdjük a mesélést, annál jobb, de nem mindegy, hogy milyen történetekkel, tehát ilyen 2-3 éves korig, még ezek a nagy keménykötéses, lapozható, könnyen lapozható mesekönyvek, ahol a ilyen mondókák, rigmusok, játékok, altatók, ringatók, még azok tesznek jót. Aztán olyan 4-5 éves kor körül már lehet az egyszerűbb meséket, amiben még nincs nagyon nagy dráma, meg nagyon nagy farkas, meg nagyon nagy túlvilági utazás. Mert ezeken keresztül a gyerekek megtapasztalják a való világot is. Tehát pont azért, mert már születésüktől fogva ezek az ősképek bennük vannak, megérkeznek ide a földre, és földelni kell magukat, tehát meg kell nekik tanítani, hogy mi az, hogy itt és most a hétköznapokban élni. És ezek a mesék mind úgy olyan értékeket közvetítenek, ami által megtanulják például a különbséget, megtanul a különbséget tenni a jó és a rossz között. Tehát az is nagyon fontos, hogy a klasszikus mesékben, népmesékben a csúnya az többnyire, sőt, mindig rossz, a szép meg jó. A csúnya és rossz elnyeri a méltó büntetését, a jó pedig a megérdemelt jutalmát. Ez így nagyon leegyszerűsítve hangzik, de nagyjából minden mese erről szól már, a jó és a rossz küzdelméről, és a meséken keresztül ez a megkülönböztető képesség szintén teljesen a sajátjává válik, zsigereibe ivódik, és ez felnőtt korban óriási segítség az, hogy tudom, hogy különbséget tudok tenni, hogy mi az igazán jó, és az igazán rossz között. És ezért is nem javaslom a direkt felnőtt fejjel, akár humorosnak is mondható rajzfilmeket, mert a gyerekek azt még nem értik, hogy mi az, hogy humor, meg kifigurázás. Őben ők még teljesen naívan és jó szándékúan ott van, ami a mesevilág, és hogy mi a jó, mi a rossz. Tehát megnéztem múltkor is egy mesének a rajzfilm változatát, és ami a mesében a királyfi, aki meghallja a királylány hangját az erdőben, és oda megy és kiszabadítja a toronyból, az a rajzfilmben egy körözött bűnöző, aki amikor a pandúrok elől menekülve megy föl, és nem a királylány énekét követve a toronyba, akkor a királylányi palacsintasütővel fejbe vágja. Tehát, hogy ezek lehet, hogy egy felnőttnek vicces, de a gyerekeknek nem jó. Tehát maradjunk, én nagyon-nagyon annak a híve vagyok, hogy nincs olyan, hogy idejét múlt egy mese. Nagyon-nagyon fontos, hogy mert ez is egy tévhit, és gyakran hozzák föl szülők, hogy mit meséljek már ilyen idejét múlt népmeséket. Nem idejét múltak a népmesék. Annyira egyetemesek, és annyira általánosak, és annyira a mindenkori morális alapértékeket közvetítik. Krisztus tanításai köszönnek vissza. Tehát a keresztény értékek, azok ma is keresztény értékek, ma is értékek ugyanúgy, mint több száz vagy több ezer évvel ezelőtt.
Egy picit még mesélj kérlek arról, hogy Olaszországban, amikor találkoztál ezzel az egésszel, akkor te milyen élethelyzetben voltál, és hogyan tudtál ebből tovább lépni?
Én akkor nagyon, hát hogy úgy mondjam, az életem minden területe terén romokat láttam magam körül, mert éppen válófélben voltam, éppen elég beteg voltam, és már nagyon régen dolgoztam ugyanazon a munkahelyen, ami bár az elején még jó volt, mert jó, úgy éreztem, hogy jó célt szolgáltam, most úgy érzem, hogy egy jó célt szolgáltam, csak tehát 15 év az, na, mégiscsak 15 év volt, és éreztem, hogy nekem valami más kell, és közben találkoztam a mesékkel, és úgy majd bennem volt, hogy de jó lenne csak a mesékkel foglalkozni, de váltani szerettem volna, beteg voltam, és válófélben voltam. És amikor megírtam Olaszországban az első mesémet, akkor abból az derült ki, hogy van egy kis hisztis királylány, aki olyan kis pici aprócska, hogy hiába hisztizik és mondja, hogy ő szerinte hogy kéne menni a világnak, meg a király anyukájának és apukájának, hogy kéne az birodalmat vezetni, oda se figyelt rá senki, ott jó van, csak hisztiz. És valahogy ez így nagyon szíven ütött, hogyha ez van bennem, hogy én csak úgy hisztizek, hogy nem akarok beteg lenni, nem akarok elválni, nem akarok, tehát jó párkapcsolatot szeretnék, váltani szeretnék, az nem elég. És a mesémbe először a kis királylánynak jött egy csúnya, koszos öreg ember, és mondta, hogy királylány, hát neked át kell ugranod a szakadékot, mert oda át lesz a jó világ. És ez nem tetszett. Elküldte, hogy te engem hagyjál békén. És na, jött egy hangya, és mondta, hogy királylány, tényleg át kell menned a szakadékon, de mi segítünk, és feltöltjük neked morzsákkal a szakadékot, és azon szépen át tudsz menni. És akkor a királylány ebbe belement, és megköszönte a hangyáknak, és azok ezt meg is tették, és átkísérték. Tehát a szimbolikusan itt a csúnyakoszos, büdös öregember jelentette a nem megszokottat, a valami nagyon spontán, valami nagyon addigitól megszokott és hirtelen váltást. És azt még nem akartam akkor. Majd szépen kis apró lépésekben, a családi mintáknak megfelelően, szorgalmas kis hangyaszorgalommal. Úgyhogy ez úgy végződött ez a mese, amiből az látszott, hogy igen, tudom, hogy váltani kéne, de még nagyon benne vagyok a hisztis királylányba. De jó jel volt az, hogy egyáltalán át akarja kelni a szakadékom.
Azzal szembesültél, hogy meg kell oldanod egy problémát.
Hogy meg kell oldanom többet. Egy problémát, így van. Ez egyébként egy nagyon érdekes aspektus, hogy mondod, hogy a problémát megoldani a mesékkel, a saját mesével, meg a nem saját mesével is, nagyon különleges módon, talán ez már kiderült az eddigiekből is, lehet megoldani problémákat. De hogy mi az, hogy probléma? Mert azt nem fogom tudni megoldani, hogy ne váljak el, vagy ne törjön el a lábam, mert már elváltam, és eltört a lábam. Tehát például olaszul a probléma, az a matek feladat. Van megoldása, de én még nem tudom, ki kell számolnom. Tehát olyan problémákat tudunk, mert itt mi a probléma, ha eltörik a lábam, vagy el kell válnom? Nem az, hogy már eltört, tehát ez nem probléma, hanem az, hogy és akkor most mi lesz? A válásnál is, vagy betegségnél is. Megbetegedtem, ezen egy mese nem fog úgy változtatni, hogy írok egy mesét, és akkor holnaptól már egészséges vagyok, hanem abban segít a mese, hogy rájöjjek, hogy miben vagyok éppen lelkileg, és abból mi a kiút. És ha ez megvan, tehát magyarul hogy állok hozzá ehhez az éppen aktuális problémámhoz, és ha ez megvan, a mese kézen fog és hazavezet, és hogyha a lelkem mélyéről tud jönni a mesebeli történetre egy jó megoldás, akkor ezt szépen át fogja írni, és a válás után új, egy jó harmonikus párkapcsolathoz vezethet az út, meggyógyulhatok, vagy új munkám lehet. És akkor visszacsatolok a második mesémhez, amiben az volt, hogy megint csak egy kis királylány, akit a nagyon szegény királyapja és király anyja, miután semmi másuk nem volt, egy teljesen csupasz szegény birodalomban éltek, a lányuk volt az egyetlen kincsük. És őt úgy féltették, hogy megtiltották neki, hogy a birodalom határait elhagyja, sőt, még a királyi udvart sem hagyhatta el. Tehát egy aranykalitka. Itt, kislányom, minden megvan, de innen nem mehetsz ki. Csak hogy egyszer a királylány kinn a kertben meglátott egy pillangót. Elment a pillangó után. És hopp, a pillangó egyszer csak kiment a birodalom határaiból. És akkor ott a királylány azt mondta, hogy ú, de én nem mehetek ki. És amíg hezitált, hogy most menjek a pillangó után, vagy nem menjek a pillangó után, a pillangó elrepült. De megjelent egy vakond. Hát te mit csinálsz itt, királylány? És akkor elmondta, hogy jaj, hát ez történt. Gyere velem, én majd leviszlek a föld alá, ott nagyon érdekes lesz. De hát én nem hagyhatom el a birodalmat, de ott nem hagyod meg el a birodalmat, csak gyere velem. És szépen lemennek, a vakond vezeti a királylányt, és eljutnak egy föld alatti kis szobába, egy gyertyafénynél ül egy öreg bölcs. És a vakond mondja, hogy tessék, bármit kérdezhetsz, az öreg bölcs fogja tudni a választ. És itt vége lett a mesének. Nem tudott a királylány mit kérdést feltenni. És szimbolikusan itt még egy lépést már tettem előre, hogy már el tudtam azt képzelni, hogy a komfortzónámból ki kell lépni, tehát le kell menni a föld alá, ugye mindig föld alatti világ, az a nem a tudatos, tudattalan, és már el tudom képzelni azt, hogy ott lehet a megoldás, de még mindig nem mertem belemenni. Miután megírtam a harmadik mesémet is, igazából nekem minden, összes életterületemen 180 fokos fordulat következett be. Tehát békében elváltam az akkori páromtól, megtaláltam az új páromat, akivel ráadásul, aki szintén tréner, tehát együtt tartjuk ezeket a csoportokat, sőt, együtt fejlesztettük ki, ott továbbfejlesztettük az olasz módszert, és együtt csináljuk. Tehát együtt csináljuk azt, ami mind a kettőnknek a szívügye, és új munkám is lett. tudtam, hogy én ezzel akarok foglalkozni, mert ez egy olyan kincs, amit nem csak az én életemet fogja megváltoztatni, meg nem csak az én egyéni örömöm lesz, mert nagyon nagy öröm, amikor egy-egy meséből fölbukkannak ezek a tanítások, így a szimbólumokon dolgozva, azokat fejtegetve, hanem ezekről mindenkinek tudnia kell. És amikor megírtam a harmadik mesémet, akkor kerekedett ki a történet. Tehát akkor már megvolt a férjem is, meg megvolt az új munkám is a mesével. És ez a harmadik mese pedig arról szólt, hogy van a királynak egy levitézlett, de még jó karban lévő bölcs, sokat tapasztalt katonája, aki már visszavonultan él az erdőben, de szívesen fogadja mindazokat, akik kíváncsiak arra, hogy ő mit tud. És hát egy 6 éves kis lány, vagy kis fiúra, ma nem emlékszem, de ez a szimbolika szempontjából mindegy is, mert ugye mindenki én vagyok, a katona is én vagyok, meg a kis 6 éves is én vagyok, oda kerül hozzá, és mondja, hogy én arra szeretnélek megkérni, hogy gyere velem, lássunk együtt világot. És mondja a katona először, hogy hát nem, én már nem, de addig-addig győzködik, nekiindulnak, jó barátok lesznek, mennek együtt, a katona minden tudását átadja neki, amikor vadállatokkal találkoznak, akkor megölik karddal, levágják a sárkány fejét, meg a gonosz farkas fejét, amikor kell, akkor fortéllyal járnak túl az eszén annak, aki bántani akarja őket, de amikor olyan van, akkor segítenek a rászorulón, és akkor szépen így érdegelnek. És egyszer csak azt mondja a katona, hogy hát most már eltelt több év, hogy itt együtt megyünk, most már én azt gondolom, hogy neked meg kell találnod a hozzád való király kisasszonyt, és akkor kisfiú volt az eredeti 6 éves. Viszont én oda már nem jöhetek veled. És akkor itt szépen magára hagyja. És elindul akkor már nem kisfiú, és talál egy homokból épült várat. És abban egy király kisasszonyt, aki ő és a király apja annak ígéri az ő kezét, aki a homokvár helyett épít egy kővárat. És ezt a fiú katonától tapasztalt, katonától tanult dolgai tudása alapján meg is építi, és már csak egy bökkenő volt, hogy valahogy kiderült, hogy ennek a új palotának a egyik szobájában egy vérmes fenevad lakozik. Tehát még mindig volt ott valami, nem mehet csak úgy simán. A hősünk legyőzi a fenevadat, és megölik a lakodalmat, és boldog mindenki. És ez a mese már szimbolikusan azt vetíti előre, hogy már nem csak az van meg, hogy szeretnék változni, de még nem akarom feladni a kényelmemet, nem akarok kilépni a komfortzónából. Nem csak az van meg, hogy na jó, már el tudom képzelni, hogy kilépek és lemegyek a föld alá, de még mindig nem tudok mit kérdezni a bölcstől, hanem itt már kérdezek. Van egy célom, hogy meg akarom ismerni a világot, jót akarok tenni a világba, tanulok, gyakorlom, és a végén teszem a jót, és minden kerek lesz.
Honnan lehet tudni, hogy valakinek olyan problémája van, amivel érdemes elkezdeni mesét?
Hát egyrészt szerintem mindenkinek vannak problémái. Sokszor a már meglévő és tudatos problémákkal jönnek el, hogy nincs munkám, párkapcsolati gondjaim vannak, szüleimmel rossz a viszony, általános emberi problémákkal, és megírják a mesét, és kiderül, hogy valami teljesen más. De az a teljesen más, az nem független a eredeti dolgoktól, hanem csak az a gyökér oka, amit először meg kell oldani ahhoz, hogy a most gyötrő problémát túl tudjon jutni. Mondok rá konkrét példát, hogy például valaki eljött azzal, hogy hát ő már elmúlt 40 éves, de még nem volt egy értékelhető párkapcsolata. És képzeld el, hogy az volt a meséjében, hogy egy boszorkány azt kéri, ő sétál az erdőben, és akkor ott egy kis hegy, de nem tud átmenni a hegyen, mert ott egy boszorkány, és a boszorkány azt mondja neki, hogy itt pedig nem mész át, addig, amíg el nem hozod nekem a tenger mélyéről az aranygyűrűt, meg a 7 országból az elveszett nem tudom micsodát, meg még egy harmadik ilyen látszólag teljesíthetetlen próba, és mind a hármat teljesíti, és még mindig nem engedi át. Tehát ott a boszorkány, és már itt vagyok, teljesítettem mindent, és itt akadt el a meséje. És akkor vettük ezt a jelenetet, hogy Képzeld el, hogy itt ez a hegy, meg itt a boszorkány. És ott így át tudta élni, így leesett, gyönyörű volt látni, hogy így leesett neki a tantusz, hogy hát el tudok menni a tenger mélyére, meg a hetet-hét országba, meg tudok oldani mindent, és nem tudok átmenni ezen a boszorkányon. Szóval boszorkány, menj odébb kérlek, mert én itt át fogok menni. És a boszorkány elment.
El tudnád mondani, hogy hogyan zajlik egy ilyen meseterápia?
Tehát megszületnek a mesék, ugye arról kiválasztunk belőle egy olyan kulcs jelenetet, amiből érezzük, hogy ó, ott az nem teljesen meseszerű. Valami elakadás van, azon lehetne javítani. Ezt nem mondjuk meg az illetőnek, hogy ezt a jelenetet, ezt azért választottuk, mert szerintünk ott. Nem nagyon fontos, hogy ez mindenki maga jöjjön rá. Ugyanis csak akkor működik az egész. Én hiába mondom meg neked, hogy szerintem te ott rontod el, hogy azt kéne csinálni. Ez egyáltalán nem fog működni. Összejön a kis csoport. Minimum 5, maximum 7 ember összejön. Először megismerkedünk, mindenki elmondja, hogy ki ő, mi ő, miért keltette fel az érdeklődését, mitől lenne, mikor mondaná azt a végén, hogy hú, ez jó volt, milyen problémával jött, mit szeretne. Utána egy kis játékos ráhangolódás, ami mindig így érezni, hogy a racionális balagy féltekéről a kis rozsda szemek jönnek le, hogy egy kicsit ráhangolódunk a jobb agyfétek és kreatív, bölcsebbik, intuitív énünkre, ugyanis a mesék azok ezt a részünket szólítják meg. Tehát olyan problémákkal jönnek ide hozzánk az emberek, amik gyötrik a lelküket, de tudatosan nem tudtak még eddig megoldást találni rá. Meseterápia az igazából egy művészeti terápia, tehát ugyanúgy, ahogy festéssel vagy zenéléssel, a tudattalan ból tudjuk fölhozni, tudattalan tudja megmutatni, hogy mi lakozik ott a mélyén. Csak itt az a mesében a extra, a plusz, hogy itt mindjárt a következő lépés is. Tehát nem csak, hogy kiadom magamból, már eleve az is gyógyító, hogyha valaki megírja a mesét, és arra nem csinál vele semmit. Vannak persze javaslatok, hogy mit érdemes akkor is csinálni, de itt a csoporton az az extra, hogy kiválasztjuk azt a bizonyos jelenetet, megkérjük, hogy válasszon hozzá segítőket, tehát ebben az esetben például a boszorkányt, aki nem akarja átengedni a lányt a hegyen, ha csak el nem hozza, vagy három lehetetlennek tűnő próbát nem teljesít. És akkor a meseírója elmondja azt, hogy a meséjéből idézünk mindig. Valami ilyesmi volt, hogy boszorkány, engedj át, én itt át szeretnék menni. Itt te át nem mész. És akkor ezt lejátszuk úgy, hogy a meseírója mondja azt, hogy boszorkány, szeretnék átmenni. Ez egy párszor elmondja, és átéli, hogy ez milyen neki, hogy tényleg át akar menni, vagy mit érez. És utána helyet cserélnek. És a segítő fogja mondani neki, hogy és ő a boszorkány, hogy te boszorkány, át akarok menni, és ő boszorkányként mondja azt, hogy itt ugyanát nem mész. Tehát akkor megélheti a saját boszorkány részét, hogy mi akadályozza, hogy mi a boszorkány én bennem, aki nem akarja engedni, hogy átmenjek ezen a hegyen, és teljesítsem, amire elindultam. És amikor erre így rájön, és mindig ő viheti tovább, tehát már utána a meséből akár tovább is lehet menni, de mindig a meseírója görgeti tovább, és mindig átélheti azt, hogy milyen mondani, meg milyen hallani azt a bizonyos dolgot. És akkor erről a hölgyről kiderült, hogy amikor egy nagy megkönnyebbüléssel a boszorkányt likvidálta és átment a hegyen, hogy akkor utána úgy mesélt magáról, és kiderült, hogy még otthon él az anyukájával. És nem az anyukája, tehát félreértés ne essék, nem az anyukája a boszorkány, hanem az a program, ami ott van ő benne, hogy azt érzi a lelke mélyén, hogy ő nem kapcsolódhat le az anyukájáról, meg hogy jaj, szegény anyukájával mi lesz. Például ez egy sokféle ilyen szülői programunk van, ez is lehet az egyik. És a mesével pedig át tudta élni, hogy nincs ez a boszorkány, hanem szabadon mehet. És a csodálatos az volt, hogy utána egy nem telt bele 2 hét, és valaki a csoportból fölhívott minket, hogy képzeljük el, hogy ez a hölgy a legszebb ruhájában, kézen fogva, szerelmesen, mosolyogva andalgott a Városligetben.
Kedves Bea, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a történeteket. Köszönöm az interjút, további minden jót és sok sikert kívánok!
Korpuszné Szedmájer Beáta terapeutával és saját mesetrénerrel Hudák Viktor beszélgetett.